Na, hát akkor most menjünk is tovább. Egy hasonlóan veretes témát, mint itt az áramellátás zavarai veszünk most górcső alá. Ez pedig a növekedési kötvény program értékelése lesz. Bucski Péter, a G7.hu újságírója írt elől egy remek elemzést, úgyhogy őt tárcsáztuk fel, hogy avasson be ennek a részleteibe. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Szia, jó reggelt!
Hát először is...
Palazzunk egy kályhát, ugye?
Igen, igen. Jó. Ez pedig a betűszó dekódolása igen. lenne. Tehát mi az az NPK?
Növekedési kötvényprogram.
NKP. Bocs, én az NPK-t, azt tudod mi?
Három betűsű.
Nátrium, foszfor. Ez egy műtrágyafajta az NPK.
Igen,
én,
akkor nézzük el.
Ezért,
nézzük el, igen. A...
Tehát NKP, növekedési gazdának. Kötvényprogram. Oké. Ezt kitalálta ki, és miért?
A Magyar Nemzeti Bank találta ki azért, hogy segítse a gazdaság növekedését, ugye ez nem magyar innováció, ugye Amerikában és Európában is a központi jegybankok ugye próbáltak likviditást emelni azáltal, hogy olcsón biztosítottak forrásokat a vállalati kötvényeknek, ami a magyar hát megoldás sajátossága, hogy hát akkor sikerült elkezdeni, azért mások inkább kiszálltak ebből, ugye mert ez egy hát akkor érdemes ilyen programokat is indítani, és likviditást emelni, amikor a gazdaságnak arra van szüksége, hogy növekedés serkentsenek, hogyha valami sok értene, ugye éppen növekedési ciklus volt. Tehát ez egy
hát ez volt az, amikor ugye a kanyarba kell előzni, ugye ezt mondták, ezért meg igen, hallottunk ilyet, hogy túlfűtött a gazdaság, stb. Stb.
Hát igen, és akkor ugye ennek lett az a vége, hogy meg a másik probléma, ami fő probléma, hogy azért mindenhol a világon ugye a vállalati kötvények hát rizikósabbak, mint az állampapír, Magyarországon pedig sikerült, ezért hát több kamatot kell fizetni, Magyarországon pedig sikerült azt a csodát megvalósítani, hogy a 10 éves magyar állampapírhoz képest alacsonyabb kamatot fizetnek ezek a kötvények. Ami ezen kívül nagyon érdekes, hogy ez 1550 milliárd forintot tett bele az MNB, mert a mérlegében is egy nagyon jelentős tétel, közel 6%-át teszik itt annak. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy kockázat, és itt arról van szó, hogy ezeket a kötvényeket lejegyezték.
Várj egy pillanatra.
És hát ezek 10 évig maradnak.
Oké, 10 évig maradnak. Látok. Várj egy pillanatra. Tehát, hogy ezekre kik startolhattak volna rá, vagy kik startoltak rá? Tehát mi volt itt a cél? Hogy bizonyos cégek állami támogatással kibocsátanak ilyen kötvényeket, ebből pénzhez jutnak, és ebből fejleszthetik a tevékenységüket, és akkor versenyképesebbek.
Hát ugye az az elgondolás, hogy a cégek kapnak likviditást, és akkor bennek beruház, és akkor nő a gazdaság. Itt amit lehet látni, ugye azt, hogy tehát a magyar gazdaság azért különlegesebben a helyzetből, mert nem igazán, tehát Írország van még ilyen, ahol ilyen kicsi helyi gazdaság van, tehát ez egy multikra épült gazdaság, ugye a GDP-nek, a vállalati GDP-nek a fele multiktól származik, tehát itt elég kicsi a helyi vállalatok szerepe. Ugye azt lehet látni, hogy ezt az óriási pénzmennyiséget ráborították erre a piacra, erre tulajdonképpen bárki, aki megszerzett egy hitelminősítést, egy B+-ost, amit hát egy normálisan működő vállalat alapvetően meg tud ugorni, az kaphat belőle. Kaptak is nagyon sokféle cégek, ami különösen munkás, hogy multinacionális cégek lányvállalata is, tehát mondjuk itt a Nestlé-t, vagy a Magyar Telekomot, vagy a Mercedes-ben ki lehet emelni, vagy a Flexet, a világ egyik legnagyobb gyártó cégét, akinek biztosan nincs semmi szüksége magyar állami támogatásra. Multinacionális cégek úgy működnek, ugye a beruházásaikhoz a tőkét alapvetően globálisan koordinálják, ami megéri, vonal fölött van, arra van pénz, ami alatt arra nincs, tehát tök mindegy, hogy ilyen támogatás van vagy nincs, ugyanazt a beruházást valósítják meg. Itt kidobtunk mi adófizetők egy jó sok pénzt az ablakon ezzel, hogy ezeket a cégeket.
Ráadásul ugye a legtöbb esetben az anyacég veszi fel a hitet, mert jobb feltételekkel tud forráshoz jutni, és az adja a leánynak, és akkor az megy oda-vissza, tehát ezért...
Igen, itt még vannak ilyen különböző adózási dolgok, hogy Magyarország a világon egyedülállóként nem szab ki meg forrásadót ilyenkor, amikor külföldről vannak be forrást, és ezzel a saját bankrendszerünket gyengítjük, ez egy különösen olyan sorsontó megoldás, de igen, tehát ezeknél a multinacionális cégeknél ez látszik.
Oké, multinacionális cégekről beszéltél, az rendben van, de vannak olyan nagy magyar cégek is, akiknek hasonlóképpen nem biztos, hogy szükségük lenne állami támogatott tőkeinjekcióra, ilyenek is felbukkannak?
Igen, meg hát ugye természetesen elég sok neres cég, akik ugye természetesen nem olyan jól gazdálkodnak a többiek, mondjuk a profit rátájuk az a 4%, és hát elég kétséges, hogy ők mennyire hitelképesek. Ugye az a legnagyobb kockázat itt, hogy ezek a nagyon túlvállalták ezek a cégek ezeket a növekedési kötvényprogramokat, tehát hogyha megnézzük, akkor mondjuk az összes vállalat, akinek ugye 2021-ig le volt adva a beszámoló, és össze lehetett nézni, ugye azt lehetett látni, hogy körülbelül a harmada az összes forrásuknak, vagy hát az már az NKP. Tehát ez egy nagyon nagy kitettség, tehát belegondolunk, hogy van egy vállalati kör, akiknek a hiteleit, tehát a hosszú lejáratú hiteleinek a harmadát a Magyar Nemzeti Bank biztosítja, és ez azért mondjuk azt, hogy kicsit furcsa. És ugye itt azért gondoljunk bele abba a versenyképességi helyzetbe, hogy itt vannak cégek, ugye azt még nagyon fontos kiemelni, hogy ugye azt mindenki olyan kötvényt bocsájtott ki, amilyet szeretne, de ezek alapvetően 3-4% körüli fix kamatot ígértek 10 évre, ami a jelenlegi kamatkörnyezetben hát jackpotnak számít. Csak hát ugye mi fizetjük meg adófizetőként, vagy hát a magyar állam. Ugyanis ugye az a probléma, hogy ez a kamat, ez nagyon alacsony. És ugye ezt megint felveti azt, hogy ezek a cégek, akik bekerültek a programba, ezek nagyon nagy versenyelőnybe kerülnek azokhoz a cégekhez képest, akik mondjuk piacról próbálnak megélni.
Ez azt jelenti egyébként, hogy ők most három, tehát a magyar állam, azaz mi adófizetőnk, beletoltunk egy csomó pénzt ezekbe a cégekbe, hogy ezt majd visszafizetik, de ezt olyan alacsony kamattal fogják visszafizetni, hogy ez nem fog megtérülni, tekintve, hogy most például sokkal magasabbak a kamatok. Tehát most ugye...
Tehát itt fizetünk rá?
Tehát itt fizetünk rá?
A kamatkülönbségem?
És ez... Nem, vettek föl egy... tulajdonképpen, mint egy hitelt vennének, ugye kibocsájtottak egy kötvényt, annak ezeknek a kötvényeknek maximum 70%-át lejegyezte az MNB, amit ők kibocsájtott, ezt nem tudjuk, hogy a maradékot kit, a barátaik, az unokatestvéreik, valamelyik magyar bank befektetési alap, vagy a cégek egymás között, nem lehet tudni, és akkor ezeket a kötvényeket, hogy lejegyezték, akkor ezt ugye ők majd visszafizetik, amikor ígérik, van olyan, amelyik, hogy évente a tőkéből is fizet, van, amelyik majd a 10 év után adja vissza a tőkét, addig csak kamatot fizet, de ugye ez a pénz, ez a támogatás az 1550 milliárd forintra, hogyha ugye a mostani folyamatok maradnak, ez olyan 600 milliárd forintos ajándék ezeknek a cégeknek, úgymond, mintha piaci finanszírozást vettek volna.
Kik vették meg ezeket a papírokat? Mert hogy amikor ment ez a program, már akkor is lehetett látni, hogy ezen azért nem fogjuk betegre keresni magunkat, mondjuk kötvénytulajdonosként.
Hát a kötvényeket, hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy ki vásárolt meg ilyen nem túl piaci kötvényeket. Hát egyrészt az látszik, hogy az MNB NKP programjának sikerült teljesen elszipkázni, szinte teljesen megszűnt a piaci kötvénykibocsátás, ami korábban se volt túl jelentős. Az, hogy ezeket ki jegyezte le, azt nem lehet tudni. Tehát ezt én nem tudjuk megmondani nyilvános adatokból, hogy kik voltak az MNB mellett, hogy az MNB mint transzparens szereplőnek el kell ezzel számolni ebbe a programjába, mire költött, ezért ezt tudjuk, hogy ők mit jegyeztek le, de azt nem tudjuk, hogy miről van, kik jegyezték le. Az látszik, hogy mondjuk talán 8 cég volt összesen, ahol nem azt a maximális 70%-ot használták ki. Tehát, hogy nagyon kevés volt az a cég, amelyiknél a kötvényekből piaci szereplők is, vagy valakik nagyobb arányban jegyeztek le kötvényeket. De hát ugye, hogyha belegondolunk, tehát hogy azért ezt meg lehet volt, tehát hogyha mondjuk kapunk 100 forint forrást, és akkor azt mondjuk, hogy mi megelőlegezzük ezt, és mondjuk megvesszük magánemberként a saját cégünknek ezt, akkor is ezt mondjuk meg lehet oldani. Tehát, hogy ez biztos, hogy sok kreatív gondolata ösztönöz, szóval valaki ilyen nagyon jelentős kedvezményeket kap.
Van ezeknek másodpiaca? Mert az még izgalmas, hogy nem tudjuk, hogy kinél van, de ha mondjuk, ha most akar szabadulni tőle, akkor méretes bukóba tudja ezt megtenni.
Hát egyébként az MNB is részben másodpiacon szerezte be, ahogy 70%-ig másodpiacon mehetett, azt 50% volt, vagy 60% az elsődleges kibocsátásnál, de hogy van, de hát azért nem túl likvid ez a piac, tehát hogy ki szeretne egy olyan kötvényt vásárolni, amivel átfizetést ér el. Tehát elvileg eladhatja az MNB az összeset.
Igen. Igen, de azért mondom a bukót, mert az árfolyammal ki lehet korrigálni, tehát hogyha van rajta egy 3%-os kupon, akkor 100 névérték alatt, mint 90%-on lehet azt árulni, és akkor már lehet, hogy nem rossz. vagy 80-on.
Hát igen, csak akkor ugye azt a pénzt a PNB bukja.
Igen.
Na most ugye, akkor vegyünk végig egy-két dolgot, ami így eszembe jutott, vagy eszünkbe jutott. Az egyik az az, hogy nem lehet az, hogy ahogy a növekedési hitel programnál, ugye a vállalati hitelezést próbálta felpörgetni a jegybank, és ez sikerült is, ezóta a bankok is azt mondják, hogy ez egy jó ilyen irányú lépés volt, hogy a növekedési kötvényprogrammal meg a vállalati kötvénypiacot próbálta meg megteremteni Magyarországon kicsit felülről vezérelve a jegybank. Mert ez is egy ilyen nagyon fájdalmas luk a befektetési palettán Magyarországon, hogy nem nagyon vannak jelen a vállalati kötvények.
Igen, ez egy nemes cél, de ugye az látható, hogy azért itt a nem igazán volt nem NKP-hoz kötött kötvénybevezetés. Én most az utóbbi egy-két hónapot nem néztem, de előtte egyszerűen nem volt. Tehát, hogy nem sikerült ezzel a piacot fölpörgetni, finoman szólva se. És ugye itt most, ha azt vesszük, hogyha a másodpiac is egy érdekes kérdés itt, hogy milyen feltételekkel, tehát most úgy tudná ezt csak az MNB felpörgetni, hogyha a veszteséget realizál ezeknek a kötvényeknek.
Igen. Mi a helyzet azzal, hogy oké, a kötvényprogram bukó, mert azt ugye, ha már csak a kamat különbözetet veszük, ez nehezen elkerülhető, hogy bukjunk ezen adófizetőként, meg az MNB bukjon ezen. De mi van, hogyha ezzel egy olyan teljesítmény növelést lehet elérni ezeknél a cégeknél, meg egy olyan hatékonyságnövelést, vagy akár csak, nem tudom én, zöld átállást meg lehet ugrani, hogy ennek az össztársadalmi haszna mégiscsak meg lesz. Mennyi erre az esély?
Hát ez nagyon idealista feltételezés. Ilyen
igen,
alapban az EU-s támogatások 1000 milliárdjának Magyarországot nem a Balkánhoz, hanem mondjuk Közép-Európában legalábbis közelebb kellett volna hoznia, de ugye azt látjuk, hogy Magyarország inkább lecsúszik a közép-európai mezőnyhöz képest is. Úgyhogy ugyanezt tudom erre mondani, hogy miért pont ezek. Egyébként, ha megnézzük ezeket a cégeket, hogy kik kaptak, elég sok hát ilyen 100 milliárdos uniós pénz behúzással is foglalkozott, tehát, hogy vagy mondjuk a Duna aszfaltnak a hatékonyságát, nem hiszem, hogy ez fogja az egekbe repíteni, hogy még a közbeszerzések 100 milliárdjai után még kap egy növekedési kötvényprogramot is, tehát nem hiszem, hogy ennek
igen
lehet hatása. Ráadásul elég sok ingatlanos cég kapott kötvényt, tehát ez egy kicsit ilyen érdekes kérdés, hogy ez most miért
igen
jó nekünk, tehát mondjuk ingatlanos cég kap forrást, hát
tud építkezni.
Pörgeti
az építőipar.
Igen, csak igen, hogyha mondjuk az építőipart vesszük mondjuk példaként, akkor ugye megint lehetne olyan intézkedéseket hozni, amelyik vállalattól függetlenek, tehát mondjuk elég sok lehetőség lenne, mondjuk az irgalmat, a bürokráciát csökkenteni, segíteni, elég sok mindenben lehetne ezeket a cégeket.
Írja a hallgató, hogy amikor 3-4%-os hozamot vállaltak, akkor nem voltak látható kamatok. Ha most nem lenne épp válság, nem lenne a beszélgetés.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ez 19-ben indult, tehát akkor még annyira nem volt irreális az a kamat környezet, amiben
hát
mozogtam.
A 10 éves magyar állampapírhoz képest akkor is irreális is alacsonyak voltak ezek a kamatok. Hogyha mondjuk 19-ben nézzük, akkor a 10 éves NKP kötvények átlagos hozama volt 2%, és az állampapír piaci referencia azon a 10 éves 2,5%, és akkor is alacsonyabb volt.
Világos. Igen,
a 19-es kibocsátásúak. Tehát, és hogyha megnézzük mondjuk Amerikában egy kicsi jobban működő pénzpiacokkal rendelkező ország, ugye azt lehet látni, hogy azért ilyen 2-2,5%-os többlet százalékpontban a többlete a vállalati kötvényeknek, mint a 10 éves állampapírt, tehát hogy minimum 4,5-5%-kal kellett volna akkor kibocsátani, arról ne is beszéljünk, hogy most, és ugye azt is vegyük, hogy mondjuk a magyar hát pénzügyi világ azért kissé nagyobb rizikót hordoz magában, mint az amerikai, és ezek a vállalatok eleve azért nem túl magas minősítésűek, tehát a B+-t azért nagyon kevesen jutottak, tehát ugyan jobb hitelbesoroláshoz nagyon kevesen jutottak, tehát azért az látszik, hogy ezek nem is túl jó cégek, nagy kockázat, eleve a magyar ország kockázat, és rájön ezekre a vállalatoknak a kockázata, és vegyük azt, hogy ugye olyan cégek, az aszfaltot említettem, aki mondjuk azért elég erősen kitett a közbeszerzéseknek, tehát hogy azért elég sok ilyen van, tehát ezeket mind összeadjuk, hát az látszik, hogy ez egy elég rossz forduló.
Hogyan hatott ez az eladósodottságra? Mert egy nagyon elkönyveltük úgy, hogy oké, ezek jól jártak ezek a cégek, akik ebben részt vettek, és passz, de mondjuk az eladósodottságuk azért ez, mivel hogy egy ilyen külső forrás és nem túl piaci alapú, de azért mégiscsak vissza kell fizetni, hát azért gondolom valamennyire ez is problémát jelent, tehát nekik ezt azért 3-4%-os kamattal, de valamennyit vissza kell fizetni.
Hát igen, nagyon változatosak a cégek, meglepően a neres cégeknél a legnagyobb az eladósodottság, itt 72%, külföldi cégeknél is egész magas, és a magyar tulajdonú piaci cégeknél alacsonyabb még az 50%-kal, tehát ez azért már jelentős. Tehát ugye az is probléma, egyébként csak hogyha a cégek segítéséről beszélünk, akkor gondoljunk bele, hogy ezek a kötvények kifutnak, és ezeknek a cégeknek finanszírozásra van szükség, és akkor a 2-3%-os finanszírozás helyett mondjuk beleszaladnak 10%-ba. Mennyire fönntartható ezeket a cégeknek a gazdálkodása ezután? Tehát pont az a baj ezekkel az egyszeri, rövid ideig különleges feltételekkel induló programokkal, hogy még azoknak a cégeknek is, akiknek ez segítséget jelent, azoknak is érdekes módon ugye van egy ilyen, hogy ráállnak egy bizonyos típusú fejlesztése, ami mondjuk, hogyha ennek a programnak vége nem működik.
Így összességében véve ezek a problémák mikor kulminálhatnak? Egyrészt honnan fog hiányozni ez a pénz, nagyjából mennyi fog hiányozni, és milyen hatása lehet ennek a kötvénypiacra, illetve a vállalati piacra. Mert hogyha most a kötvénypiac kapott egy nagy sallert, akkor megint eszébe nem jut senkinek kötvényt kibocsátani egy jó darabig. Hogyha a Magyar Nemzeti Banknak ezen nagy vesztesége van, akkor azt valakinek vissza kell termelnie, ezek gyanítom mi adófizető polgárok leszünk. A cégek nem kapnak hitelt utána, vagy nem tudják kitermelni a piaci alapú hitelt, abból megint csak ilyen hát érdekes helyzet el, hát nem mondom, hogy csőd közeli helyzet, mert ezért talán ki lehet mozogni, de ezeket a következményeket azért vegyük sorra.
Hát ugye talán a legérdekesebb, hogy az NKP keretében egy végrehajtott jegybanki vásárlásoknál, hogy oda kell figyelni, ne keletkezzen plusz pénzmennyiség, ezért a többlet pénzmennyiséget az alapkamaton kamatozó preferenciális betéti eszközben sterilizálta az MNB, itt volt a tájékoztató, tehát magyarán ugye amit odaadtak a cégeknek, ugye azt ezen az irányadó kamaton kell finanszírozni folyamatosan. Tehát, hogy ez viszont ilyen éves szinten a 100 milliárdos felfizetés, ezt ugye folyamatosan kell finanszírozni, tehát a kettőnek a kamat különbsége, ami folyamatosan felmerül, ugye ez most ugye itt aztán változott, hogy mi az irányadó kamat, hogy a heti, napi, tehát ez kicsit így bonyolítja a dolgokat, de hogy ez azért egy problémát jelent, és ez folyamatosan azért, mivel a mérlegében ugye 5-6%-ot tesz ki ez az NKP az MNB-nek, ezzel folyamatosan az eszközei között küzdenie kell. Tehát hogy ez nekik egy probléma, tehát ugye a vesztességet jelent. Aztán, hogyha jövőre visszaáll 1%-ra az alapkamat, akkor már nem, de hát ez azért elég idealista, ez, tehát ez a következő években ez egy jelentős ballaszt lesz nekik. Ami pedig a vállalati kötvénypiacot érinti, ugye hát nem hiszem, hogy most annyira nagy érdeklődés lesz a magyar kötvények iránt, különösen az, hogyha ez egy ilyen, megint van egy ilyen felhangja, hogy egy ilyen állami program, ami nem feltétlenül hatékonyan sikerült megvalósítani. És ugye abban belegondolhatunk, hogy ez egy nagyon sok pénz. Tehát ezt a pénzt ezt értelmesebben is el lehetett volna költeni a gazdaságba, vagy csak azt vesszük mondjuk, hogyha ugye vásárolt pont a program indulásával összhangban ilyen több száz milliárd forint vissza állampapírokat is az MNB, tehát az is volt beavatkozása, tehát még az állam hát, vagy a hiányt is lehetett volna csökkenteni, vagy valami megtérülő értelmesebb projekteket is lehet ezzel finanszírozni. Ugye elcsépelt dolog, de hát mondjuk azért az oktatásban és az egészségügyben finoman szólva is vannak megtérülő befektetési lehetőségek Magyarországon.
Ugye írod a cikkedben is, hogy az EKB mintájára készült ez, tehát nem feltétlenül egy saját kútfőből kipattant konstrukció. Ők mit csináltak másképp, vagy hogyan működött az mennyivel jobb, vagy másabb, mint az MNB által vitt program?
Hát azért annak a programnak a megítélése is vegyes. Tehát, hogy vannak, hogy nagyon lelkesednek érte, mások azért fogalmaznak meg kritikát. A nagy különbség, hogy mondjuk azért azokat olyan vállalatok kapcsán, tehát hogy azért sokkal nagyobb vállalatok, egy likvidebb európai eurós piacon stabilabb környezetben, és ugye az a lényeg, hogy az, tehát mikor volt, tehát a válságot követően a gazdaságot ezzel kívánták dinamizálni, tehát nem az volt, hogy egy növekvő gazdaságban két lábbal a gázra lépett.
Jó, hát ennek is az NLP volt az elődje, ugye a növekedési hitelprogram 13-ban, tehát ott is a válság után, ugye az MNB-nek az volt a deklarációja, hogy a válságból kijövetelt segítség.
Igen, de itt ugye bejön az a probléma, mert megint, hogy Magyarország abban térhel leginkább minden más európai ország, hogy nem igazán vannak magyar vállalatok. Tehát amikor a külföldi vállalatok teszik ki a vállalati gazdaságnak az egyik felét, és a magyar gazdaságnak mondjuk egy része azért ilyen, nem azok a hatékony exportorientált vállalatok, hanem mondjuk a vendéglátó helyettől kezdve a takarító vállalatig, tehát ezeknek a cégeknek teljesen más a működési modellje, mint mondjuk egy exportorientált technológiai vállalatnak, amiben tényleg belerakott több pénzt, és akkor sokkal jobban megnyomja a gazdasági teljesítményt. Tehát, hogy ezt az alapvető problémát, hogy nincsenek igazán hatékony és növekedésre képes magyar vállalatok, ezt nem a finanszírozási oldal fogja megoldani. Hiába adunk, nem tudom, egy közúti fuvarozó cégnek rengeteg pénzt, az attól nem fog egy olyan technológiai ugrást meglépni önmagában, hiszen nem fogja ezt megoldani. Uh-huh. Ugye az a baj ezekkel a finanszírozásokkal, hogy sose veszi azt figyelembe, hogy milyen a magyar gazdaság, hogy hát alapvetően a magyar gazdaságnak ugye mik a fő gondjai manapság, hogy nincs munkaerő, és egyre rosszabb a színvonal a képzésnek, és tehát ezekkel hiába adunk a cégeknek több pénzt, tehát nem lesz több ember, nem lesz több szaktudás ettől, tehát ezt nem fogja tudni megoldani.
Hát tegyünk ki akkor 3 pontot, meglátjuk, mert hogy közben meg ez volt a cél, amit azt mondtad, hogy nem fog elérni ez a történet. Hát az, hogy mire költik az állami csecsből kifolyó forrásokat ezek a cégek, az rájuk van bízva, és hogyha valaki felelős gazdálkodást folytat, és maga szeretne boldogulni, és ebből a tevékenységből hosszú távon megélni, meg azzal pénzt keresni, akkor ez nem fogja elszórni, mint majom a lisztet ezeket az olcsó forrásokat, hanem köszöni szépen, és akkor megpróbál előre menekülni és fejleszteni, igen, gondolom én.
Mondjuk igen, de ezekből a forrásokból, mondjuk, hogyha veszünk olyanokat, hogy milyen cégek kaptak, tehát mondjuk egy Opus Titián, az aki egy gázháló és áramhálózatot üzemeltet. Tehát ezek a cégek, ezeknek a finanszírozása, már megint úgy gondolom, hogy nem az a piaci hozzáadott értéket teremti, ahogy a multikról beszéltünk, hogy azoknak egyébként is köszönjük szépen megvan, egy MOL-nak is megvan, egy OTP-nek a munkavállalói programjával, nem tudom miért kellett lejegyezni 100 milliárdos nagyságrenden kötvényeket. Tehát hogy ez nem hiszem azt, hogy ez a magyar gazdaságot igazából annyira előrébb lendíti, és hogyha mondjuk egy ingatlan piacban gondolkodunk, vannak mondjuk egy fél tucatnyi cég kapott itt jelentősebb forrást, miért pont azok a cégek. Tehát itt megint egy olyan állami beavatkozás van, az állam akar, akik jól informáltak, jó időben, jó helyen voltak, forrásokhoz tudtak jutni, míg más cégek meg nem. Tehát én ezt azért elég problémásnak tartom, tehát alapvetően mondjuk a magyar állam, meg a jegyben foglalkozhatna azzal, hogy kiszámítható legyen a piaci környezet, jó minőségű oktatásból, hogy felkészült szakemberek jöjjenek ki, ami minden vállalatnak az érdeke lenne, és ez egyben tudná a gazdaságot fejleszteni. Tehát azt elképzelni, hogy állami döntéshozók fogják kitalálni azt, hogy mi a jó a gazdaságnak, az olyan illuzórikus, mert hát azért látványosan nem megy nekik, ha megnézzük mondjuk Magyarország helyét a közép-európai régióban, hogyan változott, mert rossz döntéseket hoznak, és rossz ennek a végkimenetele.
Hát oké, köszi szépen, hogy átnéztük ezt az NKP-s sztorit. Lehet, hogy még hallunk róla, és folytatódik a történet, akkor mindenki beszélünk róla. Köszi még egyszer, és szép napot neked!
Köszönöm!
Szia! Bucski Péter, a G7.hu újságírójával beszélgettünk.